Tudom, hogy sokan kíváncsiak vagytok már Craig Watkinsra és arra az órára, ami ebben a betonszerű dobozban van, viszont előtte még szeretnék elmesélni, hogy egy apró kis hobbiból hogyan jutottunk el odáig, hogy készül egy órából egy 1000 darabos limitált kiadás világszinten, hogy ebben a sztoriban egyébként milyen magyar szál van, hogy hogyan lesz-e 2018-ban vésett japán búvár órából ez a fajta bohókás, groteszk, street artos figurákat tartalmazó svájci presztízs terméknek a CIA-ig 2025-re. Erről fogok beszélni a folytatásban.
Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n.
Szerintem tagadhatatlan, hogy az órás világ egyik legmerészebb kiadása, ez a 2025-ös Votto Limited Edition volt a Maurice Lacroix-tól, viszont nem mertünk ezt szó nélkül ebben a sztoriban a magyar szál mellett, már csak azért sem, mert amikor a Maurice Lacroix-nak kijött az Urban Tribe, majd az Urban Tribe Skeleton, akkor elfelejtették megemlíteni azt az apróságot, hogy az egésznek az alapötlete és a mesterpéldány is Szijjártó Time Engraver Istvántól származik, aki természetesen magyar, de egyébként a sztori ennél sokkal messzebbre megy. A fellehető dokumentációk alapján 2018-ban kezdődött, ez az egész nála legalábbis akkor lehetett látni az első kész tokot, valószínűleg ő egyébként ennél korábban foglalkozik vele, viszont 2018-as a legelső olyan munka, ami már konkrétan óratok, vésés, kézi vésés és dekoráció volt. Az első jól ismert és jól dokumentált alkotása a Seiko Samurai-nak a Blue Lagoon kiadása volt, ami ugye először a Retek G-nek a megbízásából készült, ez volt gyakorlatilag egyfajta ilyen prototípus. Mégis gondolom, hogy így hogy tudnak együtt dolgozni, felmérni, hogy hány száz munkaóra lesz az, mire egy kész ötletből egyébként eljutnak a végső termékig, és én úgy érzékelem, hogy amikor így gyakorlatilag felgyulladt a lámpa, hogy hogy ez azért mégiscsak jó, akkor ennek az eredménye a legelső úgynevezett Frozen Flower volt, ami már egy Maurice Lacroix ékonnak a fehér számlapos verziója, ugye egy Yoshi számlapról kell beszélni, rajta ezek a mintázatok, ezek megint csak az Istvánnak a tervezését tükrözik, ha jól tudom, az elvárás annyi volt, hogy valamilyen barokkos virágmintás körítés legyen hozzá, és gyakorlatilag István mindenben szabad kezet kapott. Ennek a végeredménye pedig egyébként annyira jól dokumentált, hogy 2021-ben már a gyártóhoz is eljutott, akik felvették a kapcsolatot Istvánnal, hogy igazából kellene valami ilyesmit csinálni, és ugye az Urban Tribe-os, Maori motivumos verziók is tőle származtak, és amikor a második munka érkezett a Votto-ra, az pedig úgy gondolnak, hogy hát ez biztos, hogy a közelmúltban lehetett, hogyha most jött a kiadás, de ha megnézzük, konkrétan több mint 2 évvel ezelőtt már a mesterpéldánya ennek a kiadásnak elkészült, és azóta gyakorlatilag ott van a svájciaknak az asztalán. Nem tudom, hogy egyébként István letette arról, hogy ebből bármikor is lesz valamiféle kiadás, de szerencsére lett, és ezért van az, hogy ezekkel a mintázatokkal ellátott órának ez a csodálatos doboza is megvan, ami egyébként megérkezett hozzánk. Mi magyarként természetesen Istvánnak a munkáját emeljük nagyra, viszont ugye természetesen a Craig Watkins is meg kell említeni, itt ugye Votto művész néven ismernek nemzetközileg, ugye eredetileg Angliából származik, de ha jól emlékszem valahol Amerikában, talán Los Angelesben, ő kreatív igazgató, és neki van ez a fajta nagyon különleges street artos, grotesz, vicces és mindenféle figurákkal foglalkozó világa, és ebből következik a figuráknak a nagy része, ami végül helyet kapott magán az órának a szíján, a csatján, a lünettáján, és egyébként gyakorlatilag a számlapon és egyébként mindenhol. A számlap tervezésben teljes egészében szabad kezet kapott Votto, úgy tudom, de hogy a szíra hogyan kerüljenek rá, abban úgy tudom, hogy Istvánnak is volt igazából beleszólása, és így történt meg az, hogy ennek a mesterpéldánya 2 évvel ezelőtt ugye elkészült, és ez alapján készülhetett el, lényegében ugye sorozat gyártva ez a fajta 1000 darab kiadás. Ugye nem keverendő össze a kézivésés és ez a fajta változat, ami ugye most itt lehet előttük. Ugye nyilvánvalóan a kézivésést nem lehet visszaadni egy ilyen fajta tömeggyártott, meg gyakorlatilag egy 1000 darabos kiadásban. Olyan mennyiségű munkát kell beletenni egy fajta ilyen modellbe, hogy ez ipari skálán egyébként és ekkora kiadásban kivitelezhetetlen. Úgyhogy itt nyilvánvalóan csak inspirációként tudták megtartani ezt a fajta nézetet, amit István gyártott, és ebből csináltak egy egyszerűsített változatot, ami egyébként most itt lehet előttünk, és amiből ugye a világon most van nagyjából 1000 darab. Ez nekem egyébként mindig egy érdekes darab, amikor nem sorszámozott a limitált kiadás, tehát amikor azt mondjuk, hogy ebből most 1000 darab készül, de egyébként nincs sorszáma, és akkor most így ki tudja, hogy ebből mennyi darab készül. Ilyenkor azért sokaknak elkezdhet tikkelni a szeme, hogy most mi történik, tehát hogy mennyire bízunk meg az adott gyártóban, hogy tényleg csak annyit gyárt, amennyit mond, vagy esetleg majd készül belőle 10-20%-kal több, tehát hogy ezt így sose lehet tudni. Én egyébként szeretem azt, amikor tényleg konkrétan frankot rá van írva a sorszám, és itt még technikailag sem indokolt az, hogy ne legyen rajta a sorszám, mert tudok olyat, ahol nem volt megvalósítható, mert mondjuk kétszer kellett volna adott esetben DLC-zni az órának a tokiát, meg minden, és akkor ott úgy az nehéz volt megoldani. Viszont egy ilyennél, amikor konkrétan a vésés a lényege egy órának, vagy hát legalábbis ez a művésés, vagy lézergravírozás, vagy a fene tudja, oda mondjuk beletenni egy sorszámot, hogy ez a 322-dik, azt szerintem nem lett volna egy olyan nagy cucc. Ráadásul ez azért úgyis van egy annyira megosztó darab, hogy ne legyen az, hogy valaki azt mondja, hogy hogy ebben most úgyis eladtak 10 000 darabot, mert azért az világszinten is látszana, meg szerintem a Maurice Lacroix-nak az eladásait is nagyon szépen megnyomná. És ha már itt közben egyébként kibontottam a dobozt, és elő is vettem az órát, akár beszélhetnénk is róla. Ugye ez alapvetően a Maurice Lacroix-nak az ékonja. Erről azt érdemes tudni, hogy sokan azt mondják, hogy hát Audemars Piguet Royalok utóhatás, meg utóérzés, meg minden. Ennek a modellnek a gyökerei is visszanyúlnak a történelembe. Tehát ezt nem tegnap találták ki, de nem nyúlnak vissza 1974-ig, mint mondjuk az Audemars Piguet Royaloknak. Ugyanakkor maga a kinézet az már egészen ikonikus, és a maga Maurice Lacroix nagyon régóta használja ezt a fajta kinézetet, teljes joggal szerintem. Mégiscsak egy nagyon jól letisztult formavilág. Ez a klasszikus, sportosan elegáns történet, tehát hogy nagyon sokszor rámondjuk egyfajta ilyen búvárórás zsenner, hogy sportosan elegáns, de ez egyébként abszolút az. Ebben már nincs meg az a fajta eszközóra feeling, tehát ezekről már egyébként így gyakorlatilag nem is azt mondom, hogy lespórolták, hanem így a tervezés folyamán már eltűntek azok a fajta tényleg eszközórás dolgok, tehát például mondjuk a koronavédőkre gondolok, meg ilyesmire, amire alapvetően ebben a környezetben már nincs szükség, meg amire egyébként szerintem nem lenne szükség és érdekes, hogy a szíj gyors cserélő. Abban az egy esetben érteném, hogyha készült volna egy a számlaphoz nagyon hasonló mintázattal ellátott, fekete színű, és ez a türkisztől neon sárgáig átmenetben készült szíj hozzá, ugyanezzel a mintázattal, és azt így nyárra rá lehetne csattintani, akkor megérteném, hogyha valaki egyébként erről szeretné lecserélni ezt az integrált fémszíjat, egyébként meg konkrétan az órának a lényege itt a szíj, úgyhogy én itt tényleg ezt a gyors cserélési lehetőséget nem biztos, hogy szeretném, vagy tudom érteni. Ugye a klasszikus ékonokhoz képest nem változott rajta a világon semmi, tehát ugyanez a 42 mm-es stok, ugyanaz a 10 mm-es vastagság, ugyanaz a fix lunetta, ugyanaz az ML 115 névre hallgató, egyébként Szelita SV 200 van benne. A szíj is ugyanaz, a pillangócsat is ugyanaz, gyakorlatilag tényleg teljesen minden ugyanaz. Amit nyilván más, az a körítés. Maga a limitáltság miatt ugye kapta ezt a dupla dobozos történetet, megkapta már a doboznak a belseje, a külseje. Tényleg ez a fajta ilyen nagyon betonos, grain-es, akármi ilyen hangulatot hoz, és amikor kinyitod, akkor pedig előtárul a Vottónak ez a fajta graffitis világa. Ez kicsit olyan, mint hogy a mostanában trendi belső építészetet és a street artot hozza össze, legalábbis én egyébként ezt így fogom fel, mint hogyha bennél egy folyosón, ami tényleg gyakorlatilag ilyen betonfal, és akkor ilyen minimális dolgok vannak rajta, némi dekoráció, meg ilyesmi, és aztán benyitnál egy terembe, ahol valami művészeti installáció van, és az a művészeti installáció, ez konkrétan itt van a kezünkben, illetve hát természetesen a kezünkön kívül ebben az utazó tartóban, ami amúgy van még hozzá. Nem tudom, hogy egyébként még mit tudok azok számára elmondani, akik nem találkoztak ezzel a modellel. Ez mindenképpen a legextrémebb kiadás ebből a családból, hogyha valaki valami nagyon visszafogottat szeretne, valami nagyon kéket, nagyon feketét, nagyon fehéret, vagy ezüst színű, akkor azt is természetesen megtalálja, viszont ez a modell egyértelműen nem erről szól, ez a modell alapvetően arról szól, hogy harsány legyen, hogy nagyon erőteljes legyen, és hogy meg tudják mutatni, hogy egy ilyen nagyon klasszikus, egy ilyen nagyon letisztult órát is össze lehet hozni ezzel a fajta harsány extrémitással, ezzel a groteszk világgal, és hogy ennek az eredménye tényleg tud értelmezhetően egyfajta ilyen kézen hordható mindennapi művészet lenni. Ez valami olyasmi, mint egyébként láttam, hogy a Vottónak van saját mondjuk póló dizájnja, meg meg ruhái, meg ilyesmi, és gyakorlatilag ez is nagyon jól passzol vele, hogy azok a mintázatok, amik egyébként működnek ruhán, azok egyébként tudnak órán is működni egy kicsit másképpen, mert nyilván teljesen más az a fajta világ, ahogy egyébként az ő számlapja meg van tervezve, mint az a fajta nagyon sűrű mintázatokkal ellátott közeg, ahogy egyébként ez a különböző textileken, meg pólókon, meg ilyesmiken nála működik, de szerintem ezzel egyébként nincs is a világon semmi gond, és valamennyire egyébként megyünk ebbe a fajta irányba. Például ugye volt a Travis Scottos Audemars-Piguet kiadás, ott is nyilván az volt, hogy egyfajta ilyen ruházati stílus dolgot próbáltak implementálni egy órára, és lényegében itt is ez történt. Nyilvánvalóan azért az árcímkében nagyon-nagyon sok különbség van, tehát itt nagyon sok minden nem fért bele ahhoz képest, mint ami arra a kiadásra egyébként így meg lehetett csinálni. Például nem is kapott ez a számlap sem semmiféle ilyen különleges UV. Lehet, hogy mondjuk egy kicsit hiányolok rajta, tehát itt, hogyha UV-val megvilágítjuk, gyakorlatilag csak a két mutató az, ami világít. Én azért még nem tudom, tehát hogyha rám lett volna bízva, azért biztos, hogy lett volna egy-két minta, amit azért a számlapon biztos, hogy meglőttem volna UV-val, azért nagyon izgalmasan tudtak volna kinézni, főleg ez a kis mosolygó virág, vagy ezek a szellemformák, esetleg az a villám, ami ott van fél 12-nél, szerintem az UV-fénnyel tök jól néz neki, esetleg mondjuk a Vottónak a saját dupla V-je is valószínűleg beleférhetett volna. Aztán egyébként még simán az is lehet, hogy az összes ilyen nem fekete, meg nem szürke dologra, hanem mindenre, ami az órán van, arra lehetett volna valamilyen UV, vagy egyébként csak ilyen lumineszkáló festéket tenni. Ettől függetlenül is egyébként ez az óra szerintem nagyon forró. A kérdés ilyenkor mindig az, amikor felmerül, hogy ezt a 3400 eurót, vagy egyébként ugye a magyar piacon az 1.496.000 forintot megéri ez az óra. És természetesen, hogyha te valami klasszikusabb darabot szeretnéd, tehát ha mondjuk összehasonlítod ennek az olcsóbb kiadásaival, vagy az alapmodellekkel, akkor természetesen ez azoknál sokkal drágább, vagy jelentősen drágább. Szerintem ezeknél a kiadásoknál azt kell mérlegelni, hogy a klasszikus, ugyanezekkel a specifikációkkal, méretekkel és mindennel rendelkező, mondjuk kékszámlapos sima verzióhoz képest megére neked mondjuk 500.000 forintot az, hogy tényleg olyan órád van, amiből a világon összesen 1000 darab van, és Magyarországon se lesz valószínűleg 10-nél több. Már ismerek olyanokat, akik egyébként megvették, de úgy tudom, hogy egyébként a forgalmazóknál még van, és szerintem számítanak is rá, mert ez mégiscsak tényleg egy olyan dolog, aminek mondom magyar kötődése is van, és egyébként tényleg el tudtak menni extremitásba, szóval, hogyha te ebben megtalálod magad, akkor tényleg el kell rajta gondolkodni, hogy mondjuk a sima fekete vagy a sima kékhez képest mondjuk azt a plusz 400.000 forintot vagy majdnem 500.000 forintot megérje, mert ugye ennek az alapmodellét ugye megkapod egészen konkrétan 1.000.000 forintért a magyar forgalmazótól, és a másik dilemma meg az, hogy mondjuk 1.5 millió forintért te szeretnél-e egy sima Sellita SV200-as órát venni. Természetesen egy csomó olyan svájci gyártó van, akinek az óráiban ugyanilyen szerkezet van nagyjából hasonló árban, itt most lehetne Üblót mondani, most lehetne Taghajert mondani, de ellenpéldaként vannak természetesen olyan gyártók is, ahol egyébként ilyen 1.5 millió forintos összegért már természetesen saját szerkezetet kapsz, de ugyanakkor meg szerintem hozzá kell tenni ezeknek a kiadásoknak mindig az, hogy ez tényleg limitált, ami nyilván mindig egyfajta hívószó, és ez nyilván mindig növeli az árat, viszont ez a különlegességet és az exkluzivitást veszel ilyenkor, tehát hogy ez konkrétan mindig azt hozza, hogy ilyennel nem fogsz tudni szembejönni, plusz valószínűleg ez, hogyha valaki 2 év múlva látja, már nem fogja tudni megvenni. Úgy tudom, hogy ennek egyébként időbeli limitje nincs, de egyébként nincs az, mint a tengerkék meg a narancsárga verzióknál, hogy ez most ilyen summer edition, és most csak nyáron van, és télen már nem lesz, viszont az 1000 darabos limitációt szerintem azért a Maurice Lacroix, ha már ezt vállalta, természetesen komolyan fogja venni, de hogy ez fontos, hogy a kékből tudsz venni majd valószínűleg 10 év múlva is, ebből a verzióból pedig mondom, szerintem már 2 év múlva is csak valószínűleg kéz alól fogsz tudni venni, úgyhogy szerintem ez az, amit alapvetően ilyenkor mindig értékelni kell. Első órának venné valaki, annak én nem hiszem, hogy ajánlanám, mert az első órának egy 1.5 milliós órába beleugrani szerintem extrém, meg nem biztos, hogy ezt mondjuk a mindennapokban, nagyjából minden szituációban föl tudnád venni, akkor biztos, hogy inkább a klasszikusát venném, az 1.000.000 forintos sima kis Clos de Paris díszítéses kék változatot, viszont ezt ilyen sokadik órának venni, tehát ilyen második, harmadik órának, meg már abszolút tudnám, mert egy idő után az van, hogy az ember, hogyha van egy órája, arra ráun, valószínűleg ismerek olyanokat is, akik nagyon boldogok már 10 éve egy órájukkal, és ezeket az embereket én nagyon irigylem, de mindig van az, hogy az ember keres a kollekciójában valami vicces órát, és szerintem egyébként ez abszolút az. Aztán, hogy ez most a vicces, a meghökkentő, és konkrétan A megbotránkoztató között éppen ezen a háromszögön belül most hol van, az mindenkinek az egyéni döntésének a kérdése, de aki rezonál rá, annak szerintem ez tényleg egy nagyon jól működő dolog tud lenni. Na, én most szerintem ennyit szerettem volna erről az óráról, és magáról a Votto Limited kiadásról, meg úgy önmagában a Maurice Lacroix Aeconról. Érdekel, hogy te mit gondolsz erről az óráról, írd le kommentben, és találkozunk legközelebb.